Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ma ínyentségeket hoztam. Olá André vagyok itt a Könyvben utazomban. A Gyerek című könyv helyszíne Norvégia, fókuszban pedig egy fiatal nő története, aki szerelemről és anyává válásról mesél, egyik sem volt vívódásoktól, küzdelmektől mentes számára, de ráadásul az alkotás iránti elkötelezettsége sem könnyítette meg a helyzetét. A műsor második felében Franciaországba megyünk, a Goncourt díjas Nicolas Mathieu elbeszélés kötetében két történet olvasható. Az egyikben egy igen szép 50-es, a férfiakból teljesen kiábrándult nő, a másikban pedig egy a terror elhárítástól félreállított vizsgáló bíró áll a középpontban. Valami oknál fogva mindketten fegyvert tartanak maguknál, hogy miért, az kiderül egy fél óra múlva. Ugye velem töltik ezt az órát? Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese. Mindketten nagyon sok könyvvel dolgoztak, mert természetesen ezért is kérdezem először azt, hogy mi az, ami meglepte őket, vagy ami miatt különlegesnek tartják ezt a könyvet.
Általában ugye arról szoktunk olvasni, hogy van egy problémás, valamilyen szempontból függő apám-anyám párkapcsolatom, és általában ennek a magam életére való vetülése az, amiről nagyon sokszor írnak szerzők. Itt meg igazából felvállalja a szerző azt, hogy ő az, akinek van valami alapgondja, amit triggerelnek bizonyos traumák, már abban nyilván ugye egy gyerekszülés traumának nevezünk, itt azért olvashatóan az első és a második szülése között nagyon nagy különbséget kell tennünk, hogy igazából ő az a pont, aki miatt ugye azt gondolnánk, hogy majd a gyerek szegény terápiába járhat bármeddig, holott egyébként mindannyiunknak megvan a maga kis privát pokla szerintem az életben, tehát mindenki feküdhetne egy kanapén, díványon, bárhol, teljesen mindegy, és mondhatná a problémáit, de hogy ő így belement abba, hogy ezt a szempontot választja, hogy a fizikai megpróbáltatások mellett, mondjuk a szülés, az mit hozott ki belőle akkor a lelki oldalon, vagy a korábbi kapcsolata, hogyan befolyásolta az ő későbbi párkapcsolatra való képtelenségét nagyon sokáig, meg az, hogy ennyire nehezen alakult az ő magánéletet, és mindent csak az írás felé fordított nagyon sokáig. Illetve pont az emesével beszéltük is, vagy neki említettem, hogy nyilván amellett, hogy ilyen kemény dolgokról is ír, nagyon törékeny az egész.
És nagyon légies, kicsit olyan megfoghatatlan.
Igen, tehát hogy ez a határon való táncolás azért folyamatosan ott van, nyelvi szempontból is, a dolgokhoz való hozzáállásában, viszonyulásában.
Emese?
Engem az izgatott, hogy az őszintesség irodalmi megfogalmazása az hogyan sikerült neki. Mert hogy az első nagyon triviális benyomásunk, hogy ez egy őszinte könyv, de az őszintesség önmagában azért még nem tud irodalmi értéket létrehozni, és aztán bele-beleolvasva, újraolvasva, és közben ugye nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon alaposan megalkotott szöveg. Tehát váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első szemében beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyasság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalálta az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Azt mondod, hogy mennyire tudatosan és alaposan jól megszerkesztett könyv ez, miközben az olvasó azt érzi, hogy ilyen rebbenékeny az egész, hogy most akkor ide nézek, oda beszélek, hú, valami emlék bejött, akkor most arról beszélek egy kicsit. Nyilván, amikor végigolvasuk, akkor tudjuk, hogy ez nagyon nagy alaposságot feltételez, de közben meg van benne egy könnyedség.
Igen, és ez a könnyedség valószínűleg abból is következik, az anya és író lét, ami tematizál is van a könyvben, ez a kettő, mind a kettőnek a problematikája egymásra van fésülve, és erről mi egy regényt kapunk, tehát nem csak tematikusan megjelenik, hanem ez a szerkezet is erről árulkodik, hogy egy anya, főleg egy kisgyerekes anyuka időszűkében szenved, nincsen ideje, és ez a struktúra, hogy nincs fejezetekre tagolva a könyv, hanem nagy bekezdések tagolják végig, tehát olyan, mintha egy ömlő próza folyam lenne. Valójában az emlékezett töredékek, az idősíkok szép egymásba kapcsolása és egymásba hurkolása az, ami fölépíti ezt a szöveget, mint regényt. És közben a megfigyelés és ez a bizonyos őszinteség az, ami tulajdonképpen a regény vázát adja.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában, tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Hát itt ugye megint felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő egyébként ilyen természettudományos oldalról érkezett, tehát ő matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége, amiről általában a betegségként ír. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális, szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában tényegében.
Igen, és akkor tulajdonképpen ő félbe is hagyta emiatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és nyilván nem dolg közelebbít, de hogy amit én olvastam, hogy tulajdonképpen az ő életében ez történt, és hát így nagyon gyanús, hogy az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre, tehát post-it lapokra írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóba rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatal korában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudatnak
mondanám, igen, ez érződik,
hogy
igen.
Hát, hogy amikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát, hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, és hát azért így előfordul, hogy nagyon nincs jó paszban az ember ott a gyerekszülés után, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem.
Mert meg rászakad az a rengeteg feladat, meg vagy új helyzet, megváltoznak minden kapcsolata, igen.
És ugye ez képest mondjuk a második gyerek születésekor nyilván ott már azért tudta, hogy körülbelül mivel áll majd szemben, meg hogy tudta, hogy van ebből azért, van egy másik oldal, ugye azt mond valami ilyesmit, hogy belehalok félig, és nem ugyanazként az emberként jövök ki a túloldalon, aki voltam, de hogy van egy túloldal, tehát hogy az a bizonyosság. És akkor utána látjuk is, hogy van, mert hogy a második gyerek születésének nyilván a körülményei is sokkal nyugodtabbak voltak, meg ilyen terápia volt tulajdonképpen az első szülés után, de hogy ott már nem ismerül fel feltétlenül annyi kényszerképzett bármi, vagy legalábbis nem ír róla annyira, viszont azt nyilván ott van, hogy hát azért fél attól, hogy visszacsúszik esetleg a betegségbe, vagy fél attól, hogy elaludjon, ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes.
Igen, ez az alvás, ez egy nagyon
alvás, nem alvás. Hogy ez az irányítás nem nála van addig sem. Ugye eleve maga ez az egész írás dolog is, igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek a záloga tulajdonképpen. Tehát neki az az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig, tehát a gyerekek előtt is. És ugye az, amit az emesé is említett, hogy akkor felmerül, hogy akkor most írok, vagy anya vagyok, hogy ez fog-e működni, hogyha egyébként aludni sem tudok, akkor fogok-e tudni írni, és hogy melyik a rosszabb, hogy nem tudok aludni, vagy nem tudok írni.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi szerzőnél, mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szüléstörténetek, meg az anyaság, mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog, hogy ezek a tapasztalatok, ezek a női tapasztalatok irodalmi hangot nyernek, és ezért egyszerűen elkezdünk olyasmiről beszélni, aminek nem volt létjoga korábban. És kutatási témává is válik, tehát ez megjelenik a pszichológia, megjelenik a társadalomtudományokban, hogy egyszer csak olyan jelenségekre kezdünk ránézni ilyen-olyan eszköztárral, amelyeket addig nem problematizáltunk. De mindenek ellenére ez irodalom. Ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon-nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, ezért úgy teljesen. Tehát, hogy én azt nagyon sokat dilemmáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelme, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a barátoknak, de hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet él.
Igen, alkoholista volt, alkoholista, és ebben nem volt, tudott neki segíteni ez.
És ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az az ember, aki belé tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor, és hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem ismert nagyon új kapcsolatba lépni. Éveken keresztül tartott, mire ugye búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit, vagy hogy ő közeledjen felé. Igazából több alkalommal felmerül ugye a halál kérdése, tehát ott a közepettáig a könyvnek, ugye ez a mikor van a nagy-nagynéni, aki már a halál felé közelít, és akkor esik ő teherbe az első gyermekével, és akkor hogy fogják-e ők még látni egymást. Nyilván nem fog senki-senkire emlékezni már ebből a kapcsolatból, de hogy emellé még így pluszba bejön ez az egész, hogy volt ez a baráti kapcsolat, ami egyébként nagyon sokat jelentett a szerző számára is, tehát ez teljesen nyilvánvaló volt, de hogy rengeteget kivett.
Bár én úgy gondolom, hogy és ezt ma már tudjuk is pszichológiailag, hogy maga a terhesség, illetve a szülés tapasztalat az tud ilyen élményeket, félelmeket aktiválni, tehát a halállal kapcsolatos, ezek tulajdonképpen jogosult félelmek. És egy nagyon jellegzetesen, és hogy itt a regénynek a pozitív oldalairól is szót ejtsünk, hogy ez egyfajta felelősségérzetet vált ki. Tehát azt mondja, hogy most már az én életem nem számít, most már az számít, hogy a gyerekeimnek legyek elég ideig szülője. És ez szerintem egy végtelenül melegszívű és elkötelezett gondolat és hozzáállás. Tehát, hogy a halál árnyéka az ugye rávetül, tehát a szülés elemi felforgató fizikai és érzelmi tapasztalata az összekötődik ilyen értemben a halállal, ami egy jogos érzelem.
Van egy férje, ugye a gyerekeinek az apja, és ha már az őszinteségről beszéltünk, az a, hát most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem, hogy akarunk együtt lenni, de nem megy. Nem.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyenek
észrevegye.
Egy kávét. Szépen le is írja a szerző, hogy akkor mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és igazából rengeteg dolog tök jól sül el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott, amikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy mennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek, meg az is, amilyen finomsággal van leírva, hát ilyen tényleg elképesztő. Hogy rengeteg ilyen nagyon pozitív mozzanattal van tele az egész.
Igen, én a párkapcsolati kérdéshez kapcsolok egy pillanatra vissza, amikor talán ez egy ilyen dramaturgiai fordulópont a regényben, amikor az elbeszélő narrátor még nem tudja magát rászállni arra, még nem ismeri fel tulajdonképpen önmagában a szerelmet a férfi iránt. Beszélgetnek, sétálnak, és a férfiből kiszakad, hogy ő mennyire szeretne gyereket. És akkor azt mondja, persze, gyereket kell, hótaposót kell húznunk rá, végig kell csinálnunk ezt, és aztán később döbben ez a narrátor arra rá, hogy hát ez egy fontos pont volt az ő közeledésükben.
Valahogy még ezen a ponton se jött eszébe, hogy de tulajdonképpen ezt ők együtt is csinálhatnak.
Igen.
Tehát, ez ilyen fantasztikus az egész, hogy hát igen, vagyunk így néha, hogy olyan emberek mellett megyünk el, akik teljesen nyilvánvaló amúgy a létjogosultságuk a mi életünkben.
A motivumokról, néhány érdekes motivumról érdemes beszélni, ami nektek esetleg megmaradt, ez az alvás, kialvatlanság, álmatlanság. Nektek ez megmaradt?
Hát meg, mert hogy igazából retteg az alvástól a narrátorunk. Ír arról, hogy ez a bizonytalansága annak az alvó embernek, amit így korábban is mondtam, hogy nincs meg a kontroll akkor a kezében az élete fölött, ami mondjuk az íráskor folyamatosan megvan. Viszont ha megalszik, akkor meg akarva akaratlanul ezt el kell engednie.
Nagyon szépen összekapcsolódik, hogy közhelyesen az anyai tapasztalatot a kialvatlansággal szoktuk párosítani. Itt érdemes hangsúlyozni, hogy itt egy másfajta álmatlanságról van szó, tehát itt van egy mentális hátterű alvásképtelenség, ami a szülői felelősségérzettel kapcsolódik össze. Tehát megszületik a második gyermek, és egy műanyag dobozkában van mellette, ahogy ez a magyar szülészeteken is többnyire szokás. Nem meri maga mellé venni az ágyba, megtehetné nyilvánvalóan, de attól fél, hogyha elalszik, és akkor ez megint a kontroll helyzete, hogy akkor mi van, ha rá fekszik a kisbabára.
Meg az is egy ilyen helyes sztori, amikor azt hiszem, hogy még az első gyermeke várandós, és a párját is sikerül az alvás problémáival felébresztenie, valahogy az éjszakot vezetni, és akkor ennek így a bú nagyon megörül, hogy hát akkor ő sem alszik, hát ez mennyire jó. És akkor így ezen a ponton rémül meg nagyon, hogy fú, hát az, hogy mind a kettőnk szétcsúszson, ez nem fog beleférni. És még azt is kontrollálja, hogy akkor nem tolom rá ezt a dolgot, hogy én nem tudok aludni, és nem terhelem vele, mert hogy úgy tűnik, hogy túlságosan fogékony lesz akkor rá a mellette lévő partner.
Van másik olyan motivum egyébként, ami nektek még érdekes volt?
Nagyon sok ilyen természeti metafora van az erdő önmagában, ahol ugye le is írja, hogy nagyon sokáig azt gondolta, hogy ott talál önmagára, vagy ott lehet önmaga, de hogy tulajdonképpen később rájött, hogy ott tud megszabadulni önmagától. És akkor ugye ezt párhuzamba állítja az írással, a költészettel, és meg így a szerelemmel is, hogy igazából mindnek az a lényege, hogy ne akarjunk feltétlenül elvárásokat támasztani egyfolytában magunkkal szemben, másokkal szemben, a írással szemben és bármivel szemben. És madarakról, növényekről az, hogy ugye nem tud a város közepén erdőbe menni, ami ilyen lételeme, akkor a botanikus kertbe jár egyfolytában, minden nap szépen megteszi ugyanazt a sétát a gyerekekkel. Először a kisfiúval, utána a kislánnyal, vagy például amikor a saját zsongó gondolatait a kiszáradt hal fejben zsibongó madarakhoz hasonlítja, tehát tele van rengeteg ilyen szimbolikus képpel az egész.
Én az alkotás motívumát emelném ki, vagy tartanám fontosnak, mert hogy ez ilyen értelemben egy művészregény is, tehát amikor az alkotó ember megpróbálja kiküzdeni magának az alkotásra való lehetőséget, és azt találom nagyon mesterinek ebben a könyvben, hogy ehhez bármely olvasó tud kapcsolódni, mert hogy azok a problémák, amik az íráshoz, az alkotáshoz kapcsolódnak, itt talán érdemes megjegyezni, hogy a férj Bú is képzőművész. Tehát, hogy az a problematika, hogy hozzáférek-e kisgyerekes anyaként ahhoz, hogy dolgozni tudjak, az egy teljesen általános probléma. Azt minden anya, jó esetben apa meg tudja tapasztalni, hogy itt priorizálni kell valahogy, és sorrendeket kell fölállítani.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annes Datter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis zene, azután folytatjuk egy másik különleges kötettel.